Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Szerdai adásunk témái: Ferenc pápa reggeli imája a spanyol lépcső közelében álló szeplőtelen fogantatás szobornál. A Szentatya déli úrangyala imája szeplőtelen fogantatás ünnepén. Cantalamessa atya a pápai ház szónokának első adventi beszéde. Az egyház töréken cserépedében hordozza a legnagyobb titkot.
Szeplőtelen fogantatás ünnepén kora reggel Ferenc pápa imádkozott Máriához a szenvedőkért a spanyol lépcsőnél. A Szentatya idén is egyedül kereste föl szeplőtelen fogantatás ünnepén Róma belvárosában a Szűz Mária szobrot. Szerdán kora reggel, 6 óra 15 perckor egy kosár fehér rózsát helyezett a szűzanya lába elé, és imádkozott a szenvedőkért. Utána a Santa Maria Maggiore bazilikában folytatta az imát a Salus Populi Románik egykép előtt. A pápa azért fohászkodott Máriához, hogy adja meg a gyógyítás és a gyógyulás csodáját a betegeknek, segítse a háborúk és a klímaváltozás miatt szenvedő népeket. Hozza el a megtérést azoknak a szívébe, akik falakat emelnek, hogy távol tartsák maguktól mások fájdalmát. Még pirkadat előtt érkezett a kihalt spanyol lépcsőhöz a Szentatya, hogy a tavalyi évhez hasonlóan elkerülje a csoportosulást. Lehajtott fővel lassan odasétált a szoborhoz, karján egy kosár fehér rózsával, melyet a szűzanya lába elé helyezett. Néhány percre csöndes imába mélyedt, majd a spanyol nagykövetség épülete előtt üdvözölte a nagykövetet. Ezután a Santa Maria Maggiore bazilikába ment, ahol szintén elhelyezett egy kosár fehér rózsát, kedves kegyképe a Salus Populi Romani ikon előtt, és imádkozott a szűzanyához a szenvedő emberekért. Reggel 7 órakor visszatért a Vatikánba. 60 éve töretlenül folytatódik a hagyomány, mely szeplőtelen fogantatás napjához kötődik. A pápák ugyanis ezen a napon gyalog zarándokolnak el a rómaiak számára oly kedves Mária szoborhoz, hogy imádkozzanak. A Covid-járvány azonban közbeszólt, ezért a korábban népes részvétellel zajló eseményt már tavaly is magánlátogatásként tartotta meg Ferenc pápa, aki pápasága kezdete óta nagy odaadást mutatott a kegyszobor iránt, mint ahogy rendszeresen fölkeresi a Santa Maria Maggiore Bazilika híres kegyképét is. A Salus Populi Romani, a római nép szabadulása címmel tisztelt ikont ez a pápai bazilika őrzi. Neve az égi segítségre utal, melyet Nagy Szent Gergely pápa idején küldött a városnak. 9. Pius pápa 1854. december 8-án az Ineffabilis Deus bullában dogmaként hirdette ki, hogy Mária életének első pillanatától fogva mentes volt az áteredő bűntől, és a megszentelő kegyelem állapotában volt. Mária különleges módon részesült a krisztusi megváltásban, s így számára Isten elővételezte a kegyelmi állapotot, hogy mentes legyen az áteredő bűntől. 9. Pius pápa 1857. szeptember 8-án avatta fel a szeplőtelen fogantatás szobrát Rómában, a Piazza Mignanellin, a spanyol lépcső mellett. Majdnem egy évszázaddal később 12. Pius indította el a hagyományt, amelynek jegyében egy virágcsokrot helyezett el az emlékmű tövében minden évben december 8-án. Ferenc pápa úrangyala imádsága szeplőtelen fogantatás ünnepén. Képesek vagyunk az életszentségre. December 8-án délben szeplőtelen fogantatás ünnepén a pápa az apostoli palota ablakából elimádkozta az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel. A Mária ima előtt mondott beszédében a szűzanya szívének szépségéről beszélt, és arról, hogy valamennyien képesek vagyunk az életszentségre. Olaszországban munkaszüneti nap, december 8-a szeplőtelen fogantatás ünnepe, mint ahogy 1947-ig Magyarországon is az volt, akkor törölték az ünnepet a munkaszüneti napok közül. Ez a nap Olaszországban a karácsonyi ünnepkör kezdetét jelzi. Feldíszítik a karácsonyfákat, a kis betlehemeket előveszik, családok, intézmények egyaránt. Bezárnak a boltok, nincs tanítás az iskolákban, ünnepi hangulatot árasztanak az utcák. Ferenc pápa délben az úrangyala elimádkozása előtt beszéddel fordult a Szentpéter téren összegyűlt hívekhez. Kedves testvérek! A mai liturgia szeplőtelen fogantatás ünnepén a názáreti házba vezet minket, ahol Mária megkapja az angyali üdvözletet. Az otthon bensőségében tárul föl előttünk Mária szívének szépsége. Az angyal kegyelemmel teljesnek hívja őt. Telve van kegyelemmel, vagyis hiányzik belőle a rossz, a bűn, ezért bűntelen, szeplőtelen. Máriát nagyon felkavarja a kapott hír, hogy a megváltó édesanyja lesz. Ahelyett, hogy büszke vagy akár gőgös lenne a kitüntetés miatt, kicsinek érzi magát belül, és alázata magára vonja Isten tekintetét. A názáreti ház falai között tehát egy csodálatos vonást ismerünk fel. Mit látunk Mária szívében? Alázatos marad, nem vár el semmit, nem ír semmit saját érdeme számlájára. Szabad önmagától, egészen Isten felé és a többi ember felé fordul. Azért szeplőtelen, mert nem önmagát nézi, és itt rejlik a valódi alázat. Nem önmagunkkal foglalkozni, hanem Istenre és a többi emberre figyelni, magyarázta beszédében a pápa. Fontos, hogy Máriának ezt a tökéletességét, kegyelemteljességét otthon a falai között jelenti ki az angyal, nem pedig Názáret főterén. Rejtve a legalázatosabb módon. Abban a házban dobogott ugyanis a valaha volt legnagyobb emberi szív. Ez pedig, kedves testvérek, a legnagyszerűbb hír számunkra. Azt üzeni ugyanis, hogy az Úrnak nem a mi nagy eszközeinkre, kiváló képességeinkre van szüksége ahhoz, hogy csodát tegyen. Az alázatunk, a feléje és a többi ember felé irányított tekintetünk kell neki. Az angyali üdvözlettel, azzal, hogy egy szegény kis ház falai között adta hírül Jézus születését, Isten megváltoztatta a történelmet.
Dio ha cambiato la storia.
De ma is nagy dolgokat akar véghez vinni a mi hétköznapi életünkben. A családban, a munkában, a mindennapok környezetében. Isten kegyelme valójában éppen ott szeret működni, jobban, mint a történelem nagy eseményeiben, állapította meg a pápa, majd föltette a kérdést. Vajon mi hiszünk ebben? Vagy arra gondolunk, hogy az életszentség csak utópia, olyas valami, ami a benfenteseknek van fenntartva, kegyes illúzió, ami nem fér össze a mindennapi élettel. Ferenc pápa arra kér minket, hogy ne csüggedjünk. Az Úr mindenkinek jó alapanyagot adott arra, hogy megszője belőle az életszentséget a hétköznapokban. Amikor pedig elfog a kétkedés, és úgy érezzük, nem fog menni, vagy elönt a szomorúság, mert képtelennek érezzük rá magunkat, hagyjuk, hogy Szűz Mária irgalmas tekintete vezessen minket, hiszen ő soha senkit nem hagyott cserben, aki hozzáfordult segítségért, mondta még szeplőtelen fogantatás ünnepén a pápa.
Kantalamessa atya első adventi beszéde. Törékeny cserépedényben a legnagyobb titok. November 3-án, advent első péntekén tartotta meg első prédikációját Pater Raniero Cantalamessa atya, a pápai házszónoka, a római kúria tagjai jelenlétében. Ferenc pápa és kísérete nem tudott ezúttal részt venni az emlékedésen, éppen megkezdett ciprusi és görögországi apostoli látogatása miatt. Isten elküldte fiát, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük, címmel tartott beszédében a kapucinus bíboros az egyház csodálatos benső titkáról elmélkedett. Mintha nem lenne Krisztus, idézte fel a szónok a múlt nagybőti témát, amelyben a keresztény ember életét érintő legnagyobb veszélyt éppen ebben látta, úgy élni, mintha nem lenne Krisztus. Mostani adventi beszédéhez ezt a kihívást hosszabbította meg. Úgy élni, mintha az egyház nem lenne más, mint ez, vagyis botrányok, ellentmondások, személyes konfliktusok, pletykálkodások, talán némi jótékonykodással szociális téren. Röviden szólva, az egyház emberek dolga, mint minden egyéb a történelemben. Ezzel szemben most az egyház és a keresztény élet belső ragyogására szeretnék rávilágítani, szögezte le beszéde kezdetén a kapucinus atya. Az újságírás ezt nem teszi, pedig egyébként nagyon üdvös lenne, ha csinálná. De igazi baj mégiscsak akkor lenne, ha maguk az egyház emberei, az evangélium szolgái tévesztenék szem elől az egyházat eltöltő misztériumot, és belenyugodnának abba, hogy az egyház, a futballból vett hasonlattal élve, mindig idegenben játszik, visszavágó mérkőzésen, és örökké védekezik. Cseréperényben hordozzuk kincsünket, tanít az apostol Isten dicsőségének, Jézus Krisztus arcán felragyogó ismeretéről. Igaz, törékeny ez a cserépedény, de végzetes balgaság lenne megfeledkezni arról, hogy benne van a kincs. Maga az apostol siet a segítségünkre, hogy ezt a kijelentést szándéka szerint is pozitív módon értelmezzük. Ez a kincsünk cserépedényben van azért, hogy ezt a nagyszerű erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. A gótikus székesegyháza katedrál üvegjeinek példánya segít a cserépedény titkának a megértésében. Az ugyanis kívülről nézve a templomon, az egyházon kívül nem egyéb, mint sötét üvegdarabok együttese, ólomba foglalva. Ha viszont belépek a templomba, és ellenfényben tekintek rá, a sötét üveg színes ragyogással felízzik, és az alakok, jelenetek megelevenednek. Nézzük most az egyházra belülről, a szó legteljesebb értelmében, annak a misztériumnak a fényében, amit egyébként önmagában hordoz, kérte a szónok. A hosszú és értékes bevezető után a kapucinus bíboros megadta emlékedése témáját.
Quando venne la pienezza del tempo?
Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Pál tanítása a fogadott fiúságról valójában az egész keresztény misztérium szintézise, foglalata. Benne rejlik a Szent Háromság, vagyis az Atyaisten, az ő fia és a Szentlélek. Benne rejlik a megtestesülés titka. Isten elküldte fiát, nem elvontan és általában, hanem az idők teljességében. Még a szűzanya alakja sem hiányzik, aki finoman és diszkrétan jelenik meg, mint asszony, akitől a fiú megszületik. A szintézisnek a gyümölcse az Isten gyermekség, férfiak és nők közössége, akik az örökbefogadás révén Isten gyermekeivé és a Szentlélek templomává lesznek. Beszéd a következő részében a pápai ház szónoka az örökbefogadás kiinduló pontjára, Isten atyaságára tekintett, és annak Krisztus hozta újdonságára mutatott rá.
La paternità di Dio è al cuore stesso della predicazione di Gesù.
Jézus ige hirdetésének valójában ez a közepe. Istenről úgy beszél, mint aki az ő atya. De miben is áll e kijelentés sajátossága az Ószövetség Istenének atyai vonásával szemben? Jézus az ő atyáról nem úgy beszél, mint aki Izrael népének az atya. Jézus nem ennek a közös atyaságnak a kollektív tagja, mint ahogy azt róla tévesen állította, főként a 19.-20. század fordulójának liberális teológiája. Jézus atyaélményének újdonsága nem az, hogy belép a népe közös atyaság tapasztalatába, hanem pontosan fordítva, saját, személyes és egyetlen atyaélményét adja nekünk. Amikor az apostolait imádkozni tanítja, így szól. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ez a megszólítás egyszerre jelzi a magasságbelit, a transzcendens, hatalmas Istent, de jelzi az Isten apai arcát is, mely az Abba atya szó megvallására indít a lélekben. Jézus mi atyánk imádságának a vonalában fogalmazta meg később az egyház a maga hitvallását.
Credo in Dio Padre Onnipotente.
Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában. Ugyanaz a logika. Az Isten mindenható, de atya. Nekünk pedig éppen erre van szükségünk, atyailag fölénk hajló Istenre, aki nagy erejével védelmez és óv minket. Jézus öntudatában az atyakép nem költői, nem metaforikus, és mi csak nem is morális, aki úgy tesz, mint egy atya. Pantelemessa atya megjegyezte, hogy Jézus húsvétje előtt még nem jelenik meg beszédeiben gyermekség tudatának teljes újdonsága, jól lehet egzisztenciális síkon teljes mélységében jelen van. Hiányzik ugyanis még szenvedése, halála és feltámadása húsvéti titka. Ennek lesz avatott megfogalmazója Pál apostol. A Krisztus húsvétja által szerzett megváltás kegyelmét alkalmazza a keresztség kegyelmére, és ebben a misztériumban ragadja meg, hogy az újjászületés által nem vagyunk már többé Isten gyermekei.
Noi non siamo più figli di Dio in senso solo morale, ma anche reale, ontologico.
Pusztán morális értelemben, hanem valóságosan, ontológiailag, tehát a létezés valóságában, ahogy az apostol írja a Római Levél 8. fejezetében. A keresztség által Isten gyermekeivé lettünk, Krisztus pedig elsőszülött a sok testvér között. Pál apostol ennek a titoknak a kifejezésére alkalmazza az adopció, az örökbefogadás kulcs kifejezését, ami pusztán emberi viszonylatban egy jogi aktus. Az örökbefogadott új családnevet kap, új állampolgárságot, új lakcímet. A páli tanítás jegyében az örökbefogadás nem pusztán névadás, hanem lényegét tekintve Isten, amikor örökbefogad bennünket, legbenső életének a részesévé tesz, és ennek jele, hogy nekünk adja a szent lelkét. János evangélista, a szeretett tanítvány ezen a ponton még Pálnál is merészebben fogalmaz.
Egli non parla di adozione, ma di vera e propria generazione e nascita da Dio.
Noha nem is szól örökbefogadásról, hanem igazi és valóságos születésről, mint ahogy azt evangéliuma prológusában olvassuk, ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik nem vérből, hanem Istenből születtek. Vagy ahogy Jézus tanítja Nikodémusnak, hogy újjá kell születni odaföntről. A pápai ház szónok a beszéd záró részében ennek a fölséges titoknak a fölfedezésére buzdított. A hit által jussunk el a titok az új valóság okozta mély ámulatig. Örömteli meglepődéssel fedezzük fel, hogy mivé lettünk Isten kegyelme által.
San Giovanni Paolo II, nella sua lettera sull'Eucaristia scritta poche settimane prima della sua morte.
Szent második János Pál pápának az utolsó apostoli levele a Szent Mise misztériuma kapcsán eukarisztikus csodálatról, meglepődésről beszél. A kapucinus páter példaként említette Cortonai Szent Margit alakját.
Santa Margherita da Cortona, che tutti sanno, ebbe una storia travagliata, ebbe un figlio senza essere sposata, vero?
Aki élete egy nehéz szakaszában egyre fájdalmasabban élte meg korábbi életének a vétkeit, még nem mélységes vergődésében meghallotta az Isten hangját, aki így szólt hozzá, Filia mia, leányom. Életében ekkor írti meg először Margit saját állapotát, mint aki Istennek kedves lánya. János apostol levelében ezt így fogalmazza.
Noi fin d'ora siamo figli di Dio. Ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato.
Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az atya. Isten gyermekeinek hívnak bennünket, és azok is vagyunk. Prédikációja befejező részében Cantalamessa atya azt ajánlotta, hogy oldjuk fel a keresztségünket a sokszor megkötözött állapotából, hogy az Isten ajándékaként valóban élővé váljon és örömünkre szolgáljon. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai adáson véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Jászol és kereszt.
Székely János püspök atya elmélkedése.
Kedves baptestvérek, kedves testvérek!